prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
A választások után egy izgalmas makrogazdasági helyzetben kezdheti meg a munkáját az új kormány. Itt van a stúdióban Trippon Marianna, CIP Bank vezető elemzője. Üdvözöllek, szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
A választások előtt azt lehetett hallani, olvasni, hogy bárki is alakíthat majd kormányt, egy elég nehéz költségvetési helyzetben tudja a stafétát majd átvenni vagy újra gondolni. Hogy látod most, milyenek a rövidtávú kilátások, hogyha itt az idei évre gondolunk?
Hát a választások előtt ugye rengeteg forgatókönyvet készített mindenki a választások kimenetelére, és a legrosszabb forgatókönyvet elkerültük. Ugye szerintem minden elemzőnek a fejében a legrosszabb forgatókönyv az az volt, hogy kialakul esetleg egy politikai patthelyzet, vagy nagyon közel van egymáshoz a két pártnak az eredménye, ami egy elhúzódó belpolitikai bizonytalanságot okozott volna, és ezt nyilvánvalóan a piacok nagyon negatívan reagálták volna le. Ezt elkerültük, sőt, ugye a kétharmados Tisza győzelem, az valószínűleg egy meglepetés volt a legtöbb szereplő számára. Azért erre hangosan senki nem tette le a voksát a választások előtt. Tehát az mindenképpen egy pozitív szerintem, hogy az új kormány egy nagyon-nagyon erős felhatalmazással vághat bele a kormányzásba, ami egy komoly bizalomerősítő tényező, ezt ugye látjuk a piaci reakciókon. Már a választások után jelentősen tovább erősödött a forint, csökkentek az állampapírpiaci hozamok, és azóta is megtartotta, sőt kicsit tovább növelt az erejét a forint. De az új kormánynak ugye nehéz örökséget kell átvennie, és rengeteg feladata lesz. Nyilvánvalóan jelenleg még választási programról beszélhetünk, hiszen hivatalba sem lépett az új kormány. A tényleges intézkedéseket majd a következő hetekben, hónapokban fokozatosan ismerhetjük meg, és tudjuk majd beépíteni fokozatosan az előrejelzéseinkbe. De azért a fő irányok azok természetesen világosak. Költségvetésre kérdeztél rá. Én azt gondolom, hogy egyébként a kormánynak ez az egyik legsürgetőbb feladata, hiszen nagyon nehéz helyzetben lévő költségvetést örökölt az elődjétől. Márciusig állnak rendelkezésre adatok, ugye márciusra az éves hiánycélnak a 83%-át elérte a deficit, hogyha az ilyen 12 havi gördülő hiányt nézzük, akkor meg bőven GDP 7%-a feletti hiányt látunk, ami nyilván azt vetíti előre, hogy az év végére kiigazítás nélkül azért bőven a tervezett 5% fölötti hiány valósulhat meg. Nyilván a előző kormánynak voltak a választások előtti intézkedései, amelyek növelték a hiányt, és az új kormánynak is vannak olyan ígéretei, amelyek már rövid távon is kiadás emelkedéssel vagy bevétel csökkenéssel járnak. Nekünk most a hivatalos előrejelzésünk szerint az egész évben 6% fölött lesz a hiány, ami így első ránézésre ijesztőnek tűnik, és ugye mindenki szem előtt fölmerül, hogy úristen, akkor le fognak minket minősíteni. Itt jön be viszont a kétharmados erős felhatalmazás. Én azt gondolom, hogy egy ilyen erős mandátum birtokában a piacoktól és a hitelminősítőktől is számíthatunk egyfajta türelmi időre. Tehát nem az fog történni, hogy mondjuk most a következő májusi-júniusi körben akkor a hitelminősítők azt mondják, hogy irgum-burgum, azonnal leminősítés, mert elszaladt a költségvetés, hanem adnak egy kis időt a kormánynak, hogy egyrészt áttekintse a költségvetés állapotát, másrészt pedig elő tudjon állni egy hiteles, reális makrogazdasági paramétereken alapuló középtávú konszolidációs tervvel. Tehát itt én azt gondolom, hogy nem is lenne jó, és nem is kell egy év alatt mondjuk a 6-7%-os deficitből 4-5%-osat csinálni, mert annak nagyon-nagyon komoly növekedési negatív mellékhatásai lennének, de középtávon azért nyilvánvalóan ezt a deficitet közelíteni kell egy elfogadható és fenntartható szintre majd.
A választások előtt tett ígéretek, illetve a tényleges lépések majd, azok mennyire hozhatóak összhangba? Mik lehetnek azok a kulcslépések, kulcsintézkedések itt az első időszakban, amiből már az elemzők azt tudják valószínűsíteni, hogy itt ténylegesen egy kedvező pálya néz ki, ami ugye adott esetben akár egy növekedést is megalapozhat, hiszen azért az elmúlt években nagyon alacsony, vagy akár ilyen stagnáló helyzetben volt a hazai gazdaság, illetve a másik oldalról értelemszerűen nem is nagyon lehet túlnyújtózkodni azon a bizonyos takarón.
És akkor visszatérve még arra, hogy mit várhatunk az idei évben, egyébként a választások eredménye után mi az idei évre vonatkozó makro előrejelzéseinket nagyon minimálisan módosítottuk, mert az új kormány hivatalba lépésének a mondjuk a pozitív növekedési hatásai azok nyilván nem azonnal fognak megjelenni, hanem csak időben fokozatosan. Tehát az idei évben még attól, hogy kormányváltás van, nem számolhatunk kirobbanó növekedésre, különösen egy ilyen nehéz külső környezetben, mint amiben most dolgoznia kell a magyar gazdaságnak, meg általában minden gazdaságnak. Nyilvánvalóan először át kell tekinteni a költségvetést, hiszen valószínűleg az új kormány sem látja pontosan, hogy hogyan állnak a számok, mi piaci elemzők pedig még kevesebb információval rendelkezünk, de valószínűleg kiadás oldalon lehet találni már rövid távon is megtakarítási lehetőségeket, tehát vannak olyan alacsonyan lógó gyümölcsök, amikre rá lehet marni. Most konkrétumok említése nélkül, hogyha megnézzük a magyar költségvetés szerkezetét, és összehasonlítjuk mondjuk egy átlag európai ország költségvetésével, akkor azt látjuk, hogy vannak területek, amire a magyar állam túl sokat költ, vagy aránytalanul sokat európai összehasonlításban, például az állami támogatások a GDP-nek körülbelül 10%-át teszik ki, ami olyan duplája mondjuk az európai átlagnak. Ugyanígy a közbeszerzéseknél a GDP arányos arány jóval meghaladja egy átlag EU-s országnak az átlagát. Tehát itt valószínűleg néhány százalékot viszonylag nagyobb erőfeszítés nélkül lehet találni, és utána jön majd az, amikor mondjuk már lesz nagyobb növekedés, ami ugye a bevétel oldalra pozitívan hat, és így javítja a költségvetés helyzetét, illetve nem azonnal, de középtávon, hogyha a bizalom megmarad a magyar gazdaság iránt, és mondjuk még azt is elhiszi tartósan a piac, hogy mi az euróvezet felé konvergálunk, akkor a hozamoknak a konvergenciája fokozatos csökkenése folytatódhat, ami pedig a finanszírozási költségeket tudja mérsékelni. Itt is európai összehasonlításban rengeteget költünk az államadóság kamat terheire. A tavaly előtti évben ez 5%-ot tett ki, tehát a GDP 5%-át elvitték a kamatok. A tavalyi évben 4% körül, picit 4% fölött lehettek a kamat kiadások, miközben mondjuk egy cseh, szlovák, lengyel gazdaság 2,5%-ot költ éves szinten, tehát hogyha a hozamok tartósan lejjebb mennek, azért az középtávon szintén növeli a költségvetésnek a mozgásterét. Ez az egyik oldal. A másik oldal viszont, hogy rengeteg mindenre költenie is kell majd a költségvetésnek, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy strukturális reformokat hajtunk végre, hogy az egészségügyet, az oktatást megreformáljuk, akkor annak nyilvánvalóan költségvonzata is van. Viszont, hogyha ilyenek miatt nagy a hiány, akkor azt én kevésbé bánom, mint hogyha olyanok miatt nagy a hiány, hogy értelmetlenül túlköltünk, szórunk pénzeket olyan dolgokra, amik nem értékteremtőek.
Az, hogy ennyire erős 4 éve nem látott szintre került a forint az euróval szemben, az mennyire okozott neked meglepetést? Hogy látod ezt az euró-forint pályát a következő időszakban? Milyen tényezők mozgathatják a kurzust? Van-e esetleg egy olyan egyensúlyi szint, ami optimális lehet?
A forint erősödése egyébként nem most kezdődött. Tehát, hogyha visszanézünk, akkor már a tavalyi évben is a feltörekvő univerzum egyik legjobban teljesítő devizája volt. 2025-ben az euróval szemben 7%-kal értékelődött fel a forint. A tavalyi erősödésnek ugye a legfőbb oka az volt, hogy általában kedvező volt a globális hangulat, gyengült a dollár, ez támogatta a feltörekvő devizákat, miközben nálunk volt egy monetáris politikai és árfolyam politikai rezsimváltás, az MNB-n nagyon prudens, szigorú monetáris politikát vitt, magas volt a kamatkülönbözetünk, ez pedig vonzóvá tette a forintot. Ez volt az erősödésnek az egyik fontos tényezője, és ahogy időben közeledtünk a választáshoz, nyilvánvalóan a választás is a fókuszba került, és a piac elkezdte árazni, hogy itt kormányváltás lehet, amiből a sztori az volt a piacon, hogyha kormányváltás van, akkor normalizáljuk a kapcsolatainkat az EU-val, kiszabadítjuk az EU-s forrásokat, magasabb lesz a növekedés, erősödik a bizalom, és ez támogatta a forintot. Tehát igazából fokozatosan árazódott ez be. A kétharmad okozott még egy nagy erősödést, egy ilyen beszakadást az euró-forint keresztárfolyama, mert az viszont nem volt beárazva. Az, hogy egyébként a kétharmad után 3,60 környékére ment le, az nem volt meglepő, mert amikor csinálgatta mindenki a szenáriókat, forgatókönyveket, akkor nem ez volt a legvalószínűbb kimenet, de benne volt a pakliban, hogy ha esetleg egy meglepetés kétharmad van, akkor a 360 lehet az irány, ahova megy a forint. A mostani erősödésben pedig, amit látunk, inkább külső tényezők játszanak szerepet. Tehát én úgy érzem, hogy a belföldi pozitív hírek azok már teljes egészében, vagy még annál is jobban beépültek az árfolyamba, és a következő időszakban egy ilyen konszolidációs periódus várható, amikor az árfolyamot megint nagyobb mértékben befolyásolják a külső tényezők, a külső kockázati hangulat ingadozásai, a dollár árfolyam, mi történik Iránban, Hormuzi szorosban, és a többi, és a többi. Középtávú kilátásokkal kapcsolatban viszont engem kicsit aggaszt ez a forint árfolyam. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban túlzottan felértékelődött a forint árfolyam, hogyha a magyar gazdaság fundamentumaival hasonlítjuk össze. Mondjuk 24 vége óta szerintem most már ilyen 15% körül van az erősödés, ami reál értelemben is hasonló nagyságrendű felértékelődést jelent. Ez viszont már nagyon-nagyon fáj az exportszektornak, és egy olyan gyomrost visz be az exportszektornak, amit nagyon nehéz rövid távon kompenzálni. Ugye mindig mondogattuk az elmúlt időszakban, amikor ugye a forint leértékelő politikának az éveit éltük, hogy versenyképességet simán leértékeléssel nem tudunk javítani, tehát megette a fene az egészet, hogyha csak a gyenge árfolyamban bízunk, és úgy akarunk versenyképesek lenni. Ez továbbra is igaznak tartom, de a másik oldalról az is igaz, hogy a túlzottan gyors, heves, reál felértékelődés, az viszont agyonvágja még a maradék versenyképességünket is. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy a reál értelemben a forint felértékelődött 10-15%-ot, mondjuk egy másfél év alatt, és hozzátesszük, hogy a munkatermelékenység a hazai gazdaságban a tavalyi évben egy egészen kerek 0% volt, akkor értjük, hogy miért fáj ez az exportszektornak, és különösen a KKV-szektornak, mert azért a nagy multi sokkal könnyebben alkalmazkodik, magasabb az importhányat, szofisztikáltabbak, de ezt nem lehet lekövetni ilyen rövid időn belül hatékonyságnöveléssel. Tehát én azt gondolom, hogy a következő időszakban a gazdaságpolitikának valahogy úgy kell majd menedzselni az árfolyamot, hogy biztosítsa az árfolyam stabilitását, biztosítsa azt, hogy az árfolyam összhangban legyen mondjuk a dezinflációval, az inflációs céllal, mert oda meg az erős árfolyam kell, de úgy értékelődjön fel fokozatosan, hogy a reálgazdaság tudjon hozzá alkalmazkodni.
A Hormuzi szorost említetted, az iráni helyzetet. Mindenképpen van egy rövidtávú inflációs sokk, hogyha igen, ezt hívhatom így. A másik oldalról viszont van egy nagyon jelentős forint erősödés. Mit gondolsz, hogyan fog a jegybank ebben a helyzetben reagálni? Milyen lépések várhatóak monetáris politikai oldalról?
Én azt gondolom, hogy az MNB, ahogy a vezetőváltás óta, a jövőben is egy nagyon prudens, nagyon óvatos körültekintő monetáris politikát fog vinni. Ez egyébként látszott a múlt heti áprilisi kamat meghatározó ülésen is, amikor ugye már bivaly erős volt a forint, de az MNB azt mondta, hogy marad az alapkamat, kérem szépen, mert úgy ítéljük meg, hogy még vannak kockázatok. Ugye az, hogy mit fog csinálni az MNB, az konkrétan nyilván nem mondják el nekünk, de szerintem nagyon-nagyon világosan és transzparensen kommunikál a Varga Mihály vezette jegybank. Egyrészt ugye azt mondják, hogy igen, ott vannak a globális kockázatok, az energiaáremelkedés, annak tövadgyűrűző hatásai, a magasabb külső infláció, a bizonytalan kilátások, ami nagy odafigyelést és óvatosságot igényel. Másrészt viszont ott van a mérleg másik serpenyőjében, hogy az országnak a kockázati megítélése viszont érdemben javult, mondjuk a márciusi kamat meghatározó ülés óta. A forint érdemben erősebb, ami segít tompítani a kívülről érkező inflációs nyomást. És akkor itt van a két tálca, és most egyelőre azt mondja az MNB, hogy én még kivárok. Szeretnék meggyőződni arról, hogy a pozitív belső folyamat tartósak, illetve arról, hogy a külső helyzet nem eszkalálódik, nem változik negatív irányba, és hogyha mindez igaz lesz, akkor én azt gondolom egyébként, hogy az év hátralévő részében sor kerülhet még monetáris lazításra. Nagyon hektikusan ingadoztak az elmúlt időszakban a piaci kamatvárakozások, tehát a választások előtt, amikor kitört az iráni háború, akkor a piac hirtelen elkezdett 4-5 kamatemelést árazni, ami nyilvánvalóan túlzó volt, utána ezek normalizálódtak, ezek a várakozások, de még jelenleg sincsen beárazva teljes mértékben egyetlen egy kamatcsökkentés sem a határidős jegyzésekben, és az elemzők is még óvatosak, tehát hogyha megnézzük a piaci felméréseket, van, aki azt mondja, hogy nem fog egészében változni a kamat, mert az infláció ugye az év során emelkedni fog, és vannak még kockázatok, van, aki azt mondja, hogy beleférhet egy-kettő kamatcsökkentés. Én azt gondolom, hogy beleférhet, különösen azért, mert egyébként a forintot is egy kicsit egészségesebb szintekre terelhetné, hogyha a kamatfelárunkat egy picit szűkítjük.
Aki kifejezetten kötvényekben, állampapírokban szeretne gondolkozni, lakossági befektetőként milyen választási lehetőségek vannak? Van-e esetleg olyan instrumentum, amit érdemes jobban figyelni?
Egy befektetői portfólióban mindenképpen van helye forintos állampapíroknak is. Nyilvánvalóan egy kis befektető számára a lakossági állampapírok, amelyek a legkönnyebben, legkisebb költséggel elérhetők, és azok között még mindig vannak olyanok, amelyek nagyon vonzó reálhozamot kínálnak. Ugye az intézményi piacon azért egy nagyon erőteljes hozamcsökkenés valósult meg az elmúlt időszakban, ugye a 10 éves hozamunk 6% környékére szakadt be, és egyébként a német és a lengyel kötvények fölötti hozamfelárunk is beszűkült. Tehát akinek volt ilyen papírja, az már egy csomót nyert rajta. Én azt gondolom, hogy az állampapírpiacon is ez a hozam ralli vagy hozam csökkenésnek az üteme az azért konszolidálódni fog. Ugyanaz igaz az állampapírpiacra egyébként, mint a forint piacára, hogy a jó hírek azoknak be vannak épülve. Viszont középtávon, tehát néhány éves időtávon, hogyha elindul a konvergencia az euróövezet irányába, és nem azt mondom, hogy bevezetjük az eurót tuti biztosan 2030-ban vagy 31-ben, de hogyha hitelesen konvergálunk, akkor az a hozamoknak a további csökkenését fogja maga után vonni. Arról nem is beszélve, hogy mondjuk, hogyha elhisszük azt, hogy euróval fogunk fizetni mondjuk a következő évtized elején, akkor egy mostani 10-15 éves állampapír már euróban fog lejárni. Tehát nem mindegy az, hogy mondjuk 6%-ot majd euróba fogok kapni eurócsatlakozás után, szemben mondjuk az akkora várható 2,5%-os német állampapírpiaci hozammal.
Oda fogunk figyelni akkor itt a következő időszakra, a következő hónapoknak a gazdaságpolitikai, illetve jegybanki lépéseire. Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Trippon Marianna, a CIP Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.